Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott mindenkit ma reggel. Szóval tele vagyunk örömmel, süt a nap, jó az Úr, minden rendben van, igaz? Szeretném nektek megköszönni az ima támogatást, egyrészt akik itt a gyülekezetben imádkoztatok, másrészt akiknek Isten otthon is eszetekbe juttatta a londoni missziót. Biztos emlékeztek rá, hogy beszéltem arról, hogy Londonban van egy több tízezres, vagy talán százezres magyar kolónia, olyan fiúk, lányok, férfiak és nők közül, akik oda mennek dolgozni, tanulni, szerencsét próbálni. Van, akinek ez nagyon jól sikerül, van, akinek ez nagyon rosszul sikerül, de ezek közül, az emberek közül vannak nagyon sokan, akik újjászületett hívő emberek, és nagyon vágynak arra, hogy magyarul hallják az ige hirdetést. Én ezt soha nem tapasztaltam ilyen fontosnak, mert én Magyarországon élek, és általában magyarul hallok mindent. És akik nem Magyarországon élnek, egy külföldi kultúrában, egy idegen kultúrában, azoknak az embereknek nagyon fontos a saját anyanyelvén hallani egy ige hirdetést, egy beszélgetést. És hát örömmel mondhatom nektek, hogy az elmúlt hetekben Isten fölgyorsította az eseményeket, és körülbelül egy a 40 fővel megalakult Londonban a magyar nyelvű gyülekezet. Adtak egy jó nevet is maguknak, az a nevük, hogy Élőkövek gyülekezet, és valami fantasztikus volt velük lenni. Azt láttam, hogy nagyon egyszerű emberek, fiúk, lányok, viszont nagyon szomjasak Isten igéjére. Van, aki Londontól is távolabb lakik, és van, aki több mint 150 kilométert utazott azért, hogy egy másfél órás Isten tiszteleten részt vegyen, és a végén rohanni kellett neki vissza, mert másnap dolgozni kell. És ezt megteszi minden vasárnap, mert neki fontos, hogy ott legyen, hogy találkozzon emberekkel. Szóval köszönjük az ima támogatást, és én ígértem nekik, hogy hát nem csak személyesen, hanem a gyülekezetünk is szeretne melléjük állni és imádkozni értük. Azért is, mert találkoztam ott olyan emberekkel, akik az elmúlt hónapokban tértek meg, magyarok, de nem keresztényként utaztak ki oda dolgozni, hanem Isten nélkül, és aztán találkoztak az Úrral, és most boldogan beszámoltak arról, hogy ők újjászülettek, és milyen jó, hogy ott lehetnek a gyülekezetbe. Szóval Isten végzi a munkáját, és ez nagyszerű. Szeretném most kezdeni az ige hirdetést azzal, hogy egyrészt imádkozzunk az Élőkövek gyülekezetért. Legyen a szívünkön, hogy Isten áldja meg őket ott, és tovább tudjanak működni, fejlődni, erősödni. Minden feltételt biztosít nekik egy fekete bőrű pünkösdi gyülekezet. Itt több ezeren vannak, egy hatalmas nagy gyülekezet, és a feketék mondják nekik, hogy menjetek, prédikáljatok, mondjátok az evangéliumot a magyaroknak, minél többen jöjjenek ide, és ingyen és bérmentve adják nekik a termet, mindent, és egy szuper hely. Tehát mi álmodozni tudunk csak olyan helyekről, amit ők kaptak azonnal ingyen és bérmentve. Szóval Isten áldja meg őket. Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk együtt, és aztán rátérünk a ma délelőtti témánkra. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te vagy az elhívó és az elküldő Isten, aki megszólítasz teljesen egyszerű embereket, olyan embereket, akiknek kész a szívük arra, hogy szabadok legyenek a szolgálatra, hogy az Istennek az igazságait képviseljék. És köszönöm, Uram, hogy ott Londonban is az a gyülekezet megalakulhatott, és imádkozunk azért, hogy az Élőkövek gyülekezet tényleg legyen olyan, amilyen a neve, hogy Élőkövekből épüljön, és te építsd őket, és imádkozom értük, Uram, és imádkozunk értük együtt is, hogy vigyázz rájuk, és őrizd meg őket, Uram, töltsd be őket újra és újra a te lelkeddel, és vezesd őket előre, hogy abban a hatalmas városban, abban a hatalmas tömegben, a te szent lelked vezetése alapján találják meg azokat az embereket, akiknek nyitott a szívük, és tudjanak bizonyságot tenni, tudják az evangéliumot képviselni, és emberek szülessenek újjá, és növekedjen ez a gyülekezet. Uram, imádkozom értük, hogy védd meg őket, óvd meg őket minden kísértéstől, hogy ne elbukjanak, hanem győzni tudjanak. Vigyázz rájuk, Uram. És imádkozunk azért, hogy bennünket is te áldj meg most, amikor folytatjuk az Isten tiszteletet. Kérünk, Uram, tisztítsd meg továbbra is a szívünket, gondolatainkat. És segíts nekünk, Uram, hogy a te ígéret megértsük, használni és alkalmazni tudjuk. Uram, szükségünk van erre. És tényleg kérjük, Uram, hogy gyere közel hozzánk ezen a ma délelőttön. Építs és gyógyíts bennünket. És imádkozunk, Uram, azért, hogy a házasságok is épüljenek és gyógyuljanak. És előre haladjon minden a te akaratod szerint, Uram, ahogy te vezetsz bennünket. És oda szálljuk magunkat újra neked, és kérjük a te kegyelmedet, és kérjük a te áldásodat. Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Nos, hát az Efézusi Levél tanulmányozása során eljutottunk az ötödik résznek a végéhez, és ez a szakasz, ami az ötödik résznek az utolsó szakasza, ez nem másról szól, mint a házasságról. ami egy jó hír, hogy a házasságot Isten tervezte, Isten találta ki, és a házasság alapvetően egy olyan intézmény, amiben ha valaki belekerül és jól működik a házasság, akkor sok öröm van benne. Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az Efézus 5-nél nyissátok ki, és a 21. verstől olvasom ezt a szakaszt. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjeknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, és így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, amint hogy tagjai vagyunk a testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Nos, hát ezt össze lehet foglalni, kedves feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek, kedves férjek, szeressétek a feleségeteket, ennyi a mai szent lecke, mindenki hazamehet, éljük meg, és már mindent tudunk, nem? Ilyen egyszerű. De lehet, hogy nem annyira egyszerű. Mutatok valamit nektek. Az elmúlt napokban megnéztem egy újságnak az internetes oldalát, ahol a jó házasságnak a titkáról volt szó. Próbáltam kutakodni, hogy új információkhoz jussak. És volt a fórumban egy olyan rész, amiben az volt a feltétel, hogy ilyen 1-2-3 szóban lehet visszaírni az olvasóknak, hogy mi a házasságnak a feltétele, a jó házasságnak a feltétele. És hát úgy szemezgettem belőle, ezeket írták az emberek. Az egyik, hogy élni és élni hagyni. Ha ez működik, akkor megvan. A másik, barátság és szövetség. Már teljesen biblikus fogalmak, nem? Barátság is, meg szövetség is. Aztán határtalan szerelem a jó házasságnak a titka. Persze kell hozzá, kétségtelen. Aztán a következő, egyik tájékozott kedves olvasó nagyon őszintén ezt írta, hogy nem tudom. Aztán külön hálószoba valaki ezt írta. Ha ez megvan, akkor minden rendben van. Aztán szerintem egy férfi írta, hogy ha süket vagy és vak, akkor vagy nem tudom, de nem figyelsz oda semmire, akkor biztos, hogy jól fogod érezni magad a házasságban. Szeretet és bizalom, szex és kaja, ezt is szerintem férfi írhatta. Ha ez megvan, akkor minden rendben van. Sok pénz meg nagy ház, ez a házasságnak a lényege. Türelem, türelem és türelem. Biztos egy ideges ember írta, és neki erre van szüksége, hogy boldog lehessen az élete. Kompromisszum és tisztelet valaki szerint. És az utolsó valaki azt írta, hogy egy férfi és egy nő kell hozzá, hogy valakinek a házassága boldog legyen. Szerintem ez igaz. És ami ezen kívül van, az nem igaz. Tehát az egynemű házasságot nem támogatjuk, eddig se támogattuk, ezután se fogjuk, mert Isten igéje nem támogatja. Nos, tehát ezeket gondolják az emberek, hogy a jó házasságnak ez a titka. De a Biblia beszél sok minden másról is, hogy mi a jó házasságnak a titka. És most szeretném, hogyha hát így a Bibliának a véleményét néznénk meg, ezeket meg elfelejthetjük majd. Tehát, hogy Isten igéje mit mond a jó házasságról. Először szeretnék a férjeknek prédikálni, ez nem kérem, hogy a feleségek vagy a nők menjenek ki, nyugodtan hallgassátok, de az első szakaszban, amit elmondok, inkább a férfiaknak fog szólni. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy alapvetően szükség van arra, hogy itt úgy kezdődik az ige, hogy egyrészt engedelmeskedjünk egymásnak, de hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint Istennek az Úrban. Tehát amikor arról van szó, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének, akkor én, ahogy készültem, megfordítottam ezt az egészet, és ezt a kérdést tettem föl, hogy mit kell tenni a férfinak, hogy az asszony engedelmeskedjen. És most szeretném ezt elmondani kedves férjek nektek, hogy mit csináljatok ahhoz, hogy az asszony engedelmeskedjen, vagy a feleségetek engedelmeskedjen, és majd a feleségek kontrollálják a végén, hogy jót mondtunk, vagy nem. Isten igényének igaza van, vagy pedig nincs igaza. Szóval mit kell tenni ahhoz, hogy az engedelmesség működjön a házasságban? Én sok éven keresztül ifjúsági szolgálatban dolgoztam, és ebben a szolgálatban az egyik legfontosabb kérdés az ilyen lelkigondozói beszélgetésekben, hogy ki lesz a férjem meg a feleségem, hogy fogom megtudni, hogy fogja ezt Isten nekem megmondani. Tehát 10 kérdésből általában 6 erről szokott szólni, és az élet minden más dolgai az a maradék néhány kérdést öleli föl. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés az az embereknek, hogy ki lehet a férjem vagy a feleségem. Isten hogy fogja ezt megmutatni? Volt egy kedves fiú, akit úgy tudnék jellemezni, hogy kevésbé foglalkozott saját magával. Hát ha azt mondom, hogy kicsit elhízott volt, akkor nagyon óvatosan fogalmaztam. Tehát ő szerintem 20 éves korára már jóval 100 kiló fölött volt. Elég keveset foglalkozott saját magával. Azt is mondhatnám, hogy bőven hogy igénytelen volt saját magával. És amikor föltettem mindig ezeket a kérdéseket, hogy ki lesz majd az én feleségem, Isten hogy fogja ezt megmutatni nekem, akkor én is, meg mások is tanácsoltuk neki, hogy jó lenne normálisabban viselkedni, jó lenne egy kicsit ápoltabbnak lenni, jó lenne egy kicsit odafigyelni magadra. És ő erre mindig azt mondta, hogy én ilyen vagyok, Isten ilyennek teremtett, és hogyha egy lány szeret engem, akkor úgy is szeretni fog, nem kezd el foglalkozni. Szerintetek igaza volt? Szóval a felelősség nem a férfiakon van. Egy hasonló gondolkodású nő. Nőt, ha teremtett Isten valamikor, akkor és egymásra találnak, akkor működni fog a házasságuk. Szóval az a felfogás, hogy én férfi vagy férj, lehetek olyan, amilyen, teljesen mindegy, hogy milyen az életem. Lényeg az, hogy találjak egy hozzám illőt, és hát ha megtalálom, akkor annak a valakinek úgyis az a dolga, hogy engedelmeskedjen, elfogadjon engem, tudomásul vegye azt, hogy én ilyen vagyok és kész, és hogyha ez működik, akkor a házasságban minden rendben van. Hát hadd mondjam azt, hogy ez alapvetően nem így működik. Ugyanis az igénytelenséget, a felelőtlenséget Isten igéje soha nem támogatja, vagy soha nem támogatta. Mit kell akkor tehát tenni egy férjnek, hogy a kedves felesége tényleg szeresse őt, és hát szeretetből engedelmeskedjen neki? Én két dolgot szeretnék most kiemelni, ami nagyon-nagyon fontos. Az egyik, hogy azt a férjet, aki nem vezető a családban, aznak soha nem fog engedelmeskedni a felesége. Szeretném megismételni. Az a férfi, aki a családban nem tud vezető lenni, nem tud irányadó lenni, annak soha nem fog normálisan engedelmeskedni a felesége, legfeljebb kényszerből, legfeljebb nyel egyet, és na, ezt mondja az ige, vagy muszáj, nem akarok elválni tőle, tehát kényszerből igen, de szeretetből nem. Mit jelent az, hogy szeretetből engedelmeskedni? Az, amikor ez természetesen működik. És ahhoz, hogy természetesen működjön az, hogy a feleség szeretetből engedelmeskedik, a férjnek tehát vezetni kell. Azért nem nagyon működik a mai kultúránkban az, hogy a férjek vezessenek, mert a vezetés az felelősséggel jár. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Gondoljatok csak arra, amikor beültök az autóba, nem mindegy, hogy a kormány elé ültök be, vagy valamelyik másik ülésre. Nagyon nagy különbségek vannak, ugyanis ha beülsz a kormány mellé, és bármi történik az úton, akkor te vagy a felelős mindenért. Ha nem jól előzöl, te vagy a felelős. Ha neki mész egy fának, te vagy a felelős. Ha gyorsan mész, akkor téged fognak megbüntetni. Ha megállsz olyan helyen, ahol nem kellene, akkor a rendőr veled fog szórakozni. Mindenért te leszel a felelős, és soha nem az lesz a felelős, aki melletted vagy mögötted ül, ők csak nézik az eseményeket, és figyelnek téged. Nem mindegy, hogy hol helyezkedsz el. Tehát, ha te egy vezető pozícióba kerülsz, te vezetsz, akkor föl kell vállalni annak a felelősségét, hogy előre kell gondolkodni, hogy figyelni kell az utat, hogy látni kell azt is, hogy a kanyar után mi fog következni, és hogy mi után mi lesz, és előre kell gondolkodni, tervezni kell, és ilyen értelemben a vezetés az fárasztó dolog. Én voltam, amikor egy hosszú úttal együtt voltunk a családunkkal, és mikor megérkeztünk, akkor mondtam, nagyon fáradt vagyok, és a fiam egyszer azt mondta, hogy apa, nem csináltál semmit, mibe fáradtál-e? Hát csak több száz kilométert, mire levezetsz, a semmittevés azért nem biztos, hogy jó jellemzés. Ugye, tehát, hogyha vezetsz, akkor az energiát igényel, figyelmet igényel, összpontosítást igényel, és ennek, hát ez energiába kerül. Szóval az a férfi, aki nem tud vezetni, vagy nem akar vezetni, arra nem fog odafigyelni senki. Ha viszont valaki vezet, akkor amit mond a vezető, a körülötte lévők általában odafigyelnek rá, ha jó a vezető. Most gondolj csak bele, amikor a vezető, mondjuk az autóvezető azt mondja, hogy kapcsold be az övedet, mert jön a rendőr mondjuk, és nem volt bekapcsolva, azonnal bekapcsolod, igaz? De hogyha valamelyik ülésen valaki azt mondja, hogy inkább menjünk lassabban, az nem annyira fontos információ. Sokszor azok a jelek, amelyek az utasoktól jönnek, azok zavaró jelek lehetnek a vezetőnek. Jaj, most álljunk meg, jaj, most valaki gyorsan jön. Tehát engem sokszor zavar, amikor valaki mindig magyaráz, hogy kell vezetni. Talán téged is. Szóval a vezetőnek oda kell figyelni arra, hogy mi fog következni, és előre kell gondolkodni. Hoztam néhány ábrát, amit a Pálhegyi Feri bácsi rajzolt le, azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú férjek vannak. És a férjekkel kapcsolatban néhány ilyen minta, ezek rossz minták, tehát ha valaki ezzel azonosítja magát, akkor mai üzenet az, hogy valami változásra szükség lesz, mire befejezzük az Isten tiszteletet. Szóval vannak olyan férjek, akik nem vezetnek, ilyen árnyék apák vagy árnyék férjek, olyan típusú emberek, akik részt vesznek a családnak az életébe, de inkább ilyen virtuálisan csak. Tehát ott van, amikor kajálni kell, akkor neki is kell egy szék meg egy tányér, amikor tévét kell nézni, akkor számíthatsz rá, amikor valami szórakozásról van szó, akkor valószínű, hogy ebben részt vesz, de egyébként, amikor dönteni kell, amikor dolgozni kell otthon, valamiért felelősséget kell vállalni, akkor ő eltűnik, és láthatatlanná válik, és alapvetően az anya intézi az összes gyereket, meg a családnak az anyagi ügyeit, tehát a férj az olyan háttérben van, és ha van kedvem, bekapcsolódok, ha nincs kedvem, nem kapcsolódok be a család dolgaiba. Ez a modell azt mutatja, hogy vannak olyan típusú családok vagy férjek, ahol a férj az nem vezető. Egy fogyasztó, egy olyan valaki, akibe be kell fektetni folyamatosan, segíteni kell neki, hogy jól érezze magát, mert egyébként problémák lesznek otthon. A másik, Feri bácsi így nevezte, hogy az infantilis apa, vagy a férj, ami azt jelenti, hogy nem csak így virtuálisan van ott van, de nagyon jelentéktelen módon. Tehát alapvetően a feleségem van szintén a hangsúly, és ő dönt, és ő irányít mindent, és az apa csak tulajdonképpen reagál dolgokra, vagy helyesli a dolgokat, vagy esetleg kifejezi a nem tetszését. Őket nevezik papucsférjeknek. Igaz? Tehát amikor mindig elfogadja, ami van, és az biztos jó lesz, mert jobb nem gondolkodni, és jobb nem foglalkozni a dolgokkal. Vagyis jobb nem vezetni, akkor nem lesz baj, legalábbis az ő így gondolkodik. Nagyon minimális hatása van a gyerekekre, minimális hatása van a családra, de a családnak a része. Aztán vannak azok a típusú férjek vagy férfiak, akik ilyen hatalmas nagy tekintéllyel berombolnak a családnak az életébe. Ők azok, akik úgy gondolkodnak, hogy hazamegyek, és minden gyereknek adok két pofont, biztos, hogy valami rosszat csinált egész nap, tehát 24 óra alatt biztos, hogy történtek rossz dolgok, tehát megérdemelheti. Tehát ilyen leuraló, nagy tekintéllyel, rossz értelemben nagy tekintéllyel működik a családban, és egyszerűen nem tekinti partnernek sem a feleségét, sem a gyermekeit, semmilyen módon nem hajlandó elfogadni másoknak a szükségeit, vagy tudomásul venni. Amit ő mond, az úgy van, ha jó, ha nem jó, és egyszerűen engedelmeskedni kell. És képzeljük el, hogy ez a kedves férj, vagy ez a kedves apa, ha szereti az alkoholt, és még ez is segít abban, hogy a tekintélyét növelni tudja, akkor mennyit szenvedhet a feleség, és mennyit szenvedhetnek a gyerekek ebben a családban. És gondoljatok csak bele, ezekben a modellekben, ha valakinek ilyen a családja, és a feleség ilyen típusú férjek mellett éli az életét, és olvassa a Bibliából azt, hogy Isten igéje arra bátorít téged, és azt kéri tőled, hogy engedelmeskedj a férjednek örömmel, szeretettel, akkor lelkes vagy. Néhányan fiatalabbak, idősebbek így rázzák a fejüket, hogy nem annyira. Ugye nagyon nehéz. Ezzel együtt azt mondja a Biblia, hogy engedelmeskedj, persze. Tehát nem ezt akarom megkérdőjelezni, de nagyon fontos az, hogy egy szövetségi kapcsolatban, ami a házasság, ebben a szövetségi kapcsolatban nagyon fontos, hogy egymás segítve haladjunk előre. És nem arról szól a dolog, hogy én nem csinálok semmit, a másik meg 100%-ot vállalja, és ha ő nem teszi meg a 100%-ot, akkor ő a hibás, nem tartja be Isten igéjét. Nem erről szól a dolog. Most nézzünk még egy ábrát. Van ilyen úgynevezett humanista apa, vagy ilyen nagyon liberális apa, vagy családmodell, amiben azt fejezik ki az emberek, hogy mindenki önálló lény, és ne szóljunk bele egymás dolgaiba. De a jobb felső sarokban látjátok, az anya is önálló, az apa is önálló, és akárhány gyerek van a családban, mindenki annyira önálló, hogy egymásra tulajdonképpen nem nagyon vannak hatással, mert akkor esetleg megsértik egymás személyiségét, vagy a személyiség növekedését, vagy kiteljesedését akkor az akadályozhatja. Néhány okos pszichológiai modell ezt mondja. És tulajdonképpen ott élnek egymás mellett, de nagyon, nagyon távol vannak egymástól. Erre a modellre is azt mondja a Biblia, hogy ez nem az Isten szerinti modell, ez nem normális, nem így kell működni, hanem úgy kell működni, ahogy a lapnak a jobb oldalon az alján látjátok, hogy ott van az apa, aki, vagy a férj, akit Isten azért rendelte a családba, hogy vezessen, hogy felelősséget vállaljon, hogy gondolkozzon, hogy előre lásson dolgokat, és vállaljon felelősséget a feleségért, a gyermekeiért, a családnak az anyagi dolgaiért, a családnak a szellemi dolgaiért, a családnak az érzelmi állapotáért, és nagyon sok mindenért. Vagyis mindenért, a vezető mindenért felelős, csak nem mindent neki kell tenni. És hogyha egy apa vagy egy férj fölvállalja ezt, hogy felelősséget vállalok a családomért, egy ilyen modellben ott van a feleség vagy az anya, és ott vannak a gyerekek, úgy érzik, hogy milyen fantasztikus biztonságban vagyok. Milyen jó a mi családunk, mert mindenki a helyén van. Isten vezeti az apát vagy a férjet, ő áldásként, szeretettel, pozitív hatással ott van a családban, és vezeti a családot. A feleségnek is megvan a helye, a gyerekeknek is megvan a helye, és mindenki jól érzi magát. És oda-vissza pozitív hatással vannak egymásra. Azt mondja a Biblia tehát, hogy engedelmeskedjen a feleség a férjnek, de hadd mondjam nektek, kedves férfiak, ha nem lesztek olyan férjek, vagy olyan férfiak, amelyről a Biblia beszél, és nem akarod fölvállalni azt a felelősséget, amit Isten adott neked, vagy Isten akar rád terhelni, akkor ne csodálkozz azon, hogy otthon állandóan veszekedés van, otthon mindig cirkusz van, és a kedves feleséged nem nagyon szeret neked engedelmeskedni, mert amit mondasz, vagy képviselsz, egyrészt nem egyenlő Isten igéjével, nem ugyanaz lesz, másrészt pedig rossz irányba vinnéd a családot. És én láttam már sok olyan családmodellt, ahol a férj próbált vezetni, de hát mindenféle eszement ötleteket mondott el, és a feleség körülbelül 3 klasszissal volt fölötte, aki irányította a dolgokat. És neki ebben az élethelyzetben tulajdonképpen muszáj volt vezetni, és nem engedelmeskedni kellett, hanem irányítani kellett a dolgokat, mert a kedves férje vagy nem csinált semmit, vagy amit tett, az a katasztrófába sodorta volna a családját. Most tehát fontos, hogy a férjek az Isten igéje alapján vállalják föl a vezetésnek a felelősségét. És hidd el, ha te vezetsz szellemi módon, Isten igéje szerint való módon, akkor a feleségedet nem kell mindig rúgdosni, hogy engedelmeskedjen neked. Akkor örömmel ott van melletted. Aztán egy másik dolog, amit szeretnék még kiemelni, hogy egy férjnek akkor van lehetősége arra, hogy vezessen, és a feleség engedelmeskedjen neki, ha a férjnek megvan a kellő tekintélye. És szeretnék itt picit megállni. Úgy emlékszem, hogy néhány hónappal ezelőtt beszéltünk a tekintélyekről, egy más témával kapcsolatban, de most hadd térjünk vissza ide. Hogyan működik a férjnek a tekintélye? Amikor kimondtad a boldogító igent a házasságkötő teremben meg az Úr előtt, és ezzel tulajdonképpen férj lettél, Isten adott neked egy tekintélyt. Tehát az, hogy te férj vagy, ez egy tekintélyt jelent. Isten úgy tekint rád, hogy te vagy a családnak a vezetője. Ez egy alaptekintély. Amikor téged kineveznek a munkahelyen egy bizonyos feladatra, akkor ezzel kapsz egy tekintélyt, azok az emberek, akik körülötted dolgoznak, azok úgy tekintenek rád, hogy akkor te vagy azért a felelős, és tőled kérdeznek meg valamit. Én sok évvel ezelőtt dolgoztam egy kereskedelmi vállalatnál, és amikor az egyik területnek a vezetője lettem, akkor a főnököm elvitt mindenhová, bemutatott az embereknek, és ezután mindenki úgy tekintett rám, hogy amit én mondok, azt érdemes komolyan venni, mert kineveztek egy bizonyos feladatra, egy bizonyos pozícióra, ez egy vezetői pozíciót jelent, és ezután ott van egy tekintélye az embernek. De hadd mondjam azt, hogy ez a tekintélynek a legalsó szintje, hogy téged kineveznek valamire. Vagy férj lettél, vagy apa lettél. Megszületett a gyereked, és ez egy tekintély, édesapa lettél. De ha csak ezen a tekintélyen fog működni az életed, hogy mindig arra hivatkozik, apa vagyok, vagy egy férj vagyok, ez még kevés. A tekintélynek a következő szintje az, hogy jó férj vagy, vagy jó apa vagy. Jól csinálod a dolgaidat, kiváló az, amit teszel. Mert amikor kiváló munkát végez valaki, jó eredményei vannak a munkájának, vagy az életének, akkor ennek a következménye az, hogy odafigyelnek rád. És a tekintélynek egy magasabb szintjére lépsz. És amikor a feleséged csak azt látja, hogy te a tekintélynek a legalsó szintjén vagy, apa vagy, vagy férj vagy, és ennyi, és te egyébként nem akarsz tovább menni, akkor nagyon nehéz lesz neked engedelmeskedni, mármint hogy a feleséged engedelmeskedjen neked. De ha tovább lépsz, és azt látja a kedves feleséged, hogy te jó apa vagy, jó férj vagy, jól csinálod a dolgaidat, eredménye van a munkádnak, meg lehet benned bízni, oda lehet rád figyelni, akkor ez azt jelenti, hogy jobban föl fognak nézni rád, és azt mondják, hogy hú, ez igen. Szóval kedves férjek, ha jó férjek és jó apák vagytok, akkor a tekintélyetek emelkedni fog, és sokkal könnyebb lesz nektek engedelmeskedni. És a tekintélynek van még egy harmadik szintje is, ami nem más, mint az, hogy alapban jó férj vagyok, illetve férj vagyok, vagy apa vagyok, jó férj vagyok és jó apa vagyok. A harmadik szint meg az, hogy Isten egyszer megáldja az életemet. Nem csak jól csinálom a dolgaimat, hanem az Istennek az áldása ott van rajta, ami egy plusz dolog. És képzeld el azt a családot, ahol a férjnek az életét Isten tényleg gazdagon megáldja. A döntéseit Isten visszaigazolja, hogy ezek jó döntések voltak. Amikor hozunk egy döntést, azt mondjuk, hogy erre fogunk menni, ezt fogjuk tenni, vagy ilyen befektetéseink lesznek, vagy ezt meg fogjuk szüntetni, elmegyünk valahova, vagy nem megyünk el valahova, és ennek az eredményei pozitívak lesznek, Isten megáldja ezeket, akkor a feleséged azt mondja, hogy milyen jó melletted élni. Milyen jó neked engedelmeskedni. Milyen jó bízni benned, mert jó döntéseket hozol, és ez nem csak magadból fakad, hogy okos ember vagy, hanem ráadásul még az Isten is megáldja az életedet, meg a dolgaidat. Amikor az Efézusi levelet tanulmányozzuk, a sorozatban volt sok-sok téma, amiről beszéltünk. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy Szent Szellemmel beteljesedni. Előtte pedig volt egy csomó olyan dolog, ami azt jelenti, hogy mit kell tenni, vagy mit nem kell tenni. Emlékeztek ezekre a különböző témákra, amikkel foglalkoztunk? Isten igéje azt mondja, hogy tedd ezt, ezek jó dolgok, ezek inkább ne tedd, mert ezek rossz dolgok, vagy bűnbe visznek téged. És utána azzal csúcsosodik ki az egész, hogy egyébként, ha a Szentlélek nem működik az életedben, nem engeded, hogy a Szentlélek betöltsön téged, akkor ebből az egészből semmi nem lesz, mert saját erődből nem tudod ezt megcsinálni. Elméletben tudni fogod, ott lesz a törvény a gondolataidban, vagy a szívedben, hogy mit kell csinálni, de egyébként folyamatosan bűnbe fogsz esni, mert a törvény nem tud önmagadtól betartani. Egyszerűen nem tudsz engedelmeskedni önmagadtól Istennek, csak ha jön a Szentlélek is betölt téged, akkor van egy plusz erő, egy plusz szabadság arra, hogy előre tudj haladni, és Isten vezetni tudjon téged. És a házasságnál is így van, hogyha szeretnéd azt, hogy a tekintélyed magas legyen, és a feleséged odafigyeljen rád, és engedelmeskedjen neked, akkor hidd el azt, hogy ez Isten nélkül elég nehéz lesz. Vagyis a Szentlélekkel való beteljesedés nélkül, az Istennel való jó kapcsolat nélkül nagyon nehéz lesz. Vagyis nem fog működni igazán. Szóval, kedves férjek, magamnak is mondom, akarjuk, hogy a feleségeink örömmel engedelmeskedjenek nekünk? Ma csak két dolgot jegyezzünk meg. Az egyik, hogy vállald föl a vezetésnek a felelősségét. A másik pedig, engedd meg Istennek, hogy vezessen téged a tekintélynek a legmagasabb szintjére, hogy az Isten áldása ott legyen az életeden, és hogyha ez így működik, akkor az Isten igéje a garancia arra, hogy a feleséged is, ha az Úrban van, és egyébként rendben van vele minden, akkor azt mondja, hogy boldog vagyok melletted, és akarok neked engedelmeskedni. Ha ezt te nem tudod megélni, vagy nem akarod megélni, vagy folyamatosan egy lázadásban vagy Isten ellen, akkor ne csodálkozz azon, hogy a feleséged nem biztos, hogy lelkesedni fog a dolgaidért. El tudjuk ezt fogadni? Tegyünk egy ellenpróbát, kedves feleségek. Ez így van, amit eddig elmondtam? Biztos? Szóval engedelmesség és tekintélyre van szükség ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok. Még egy ábrát szeretnék mutatni. A normális családmodell az így néz ki, hogy Krisztus ura mindennek, és ott van a férj, aki felelősséget vállal, vezet, irányít, befolyásolja a dolgokat. Ott van a feleség, aki a segítőtárs mellette, akinek szintén megvan a feladata, és ott vannak a gyerekek. És amikor ez a modell működik, erre mondja a Biblia azt, hogy egy család az védelmet jelent a benne lévőknek. Nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik vagy egyedül élik az életüket, főleg most nőkről beszélek, de férfiakra is jellemző lehet, egyedül élik az életüket, vagy pedig már elváltak, vagy esetleg többször elváltak. A lényeg az, hogy nincs mellettük egy olyan társ, akiben meg lehet bízni, akire föl lehet nézni, vagy akinek engedelmeskedni lehet. Ezek a nők általában arról panaszkodnak, hogy nagyon kiszolgáltatott vagyok, nagyon egyedül vagyok. És ez igaz. Ha valaki nagyon egyedül van, az azt jelenti, hogy sebezhető. Ha nagyon egyedül vagy, és mondjuk nem csak fizikailag, hanem szellemileg, akkor nagyon kísérthető vagy. Sok-sok probléma lesz, amivel nem tudsz megküzdeni, mert egyedül úgy érzed, hogy kevés az erőt hozzá. És a Biblia akkor arról beszél, hogy amikor a Krisztus uralma alatt ott van a férjnek is a felelőssége, és fölvállalja ezt, a feleségnek is a felelőssége, és együtt a gyerekekkel egy védelmet kapnak, és ebben a védelemben sokkal gyorsabban lehet előre haladni, és sokkal jobban lehet fejlődni. Ha valaki kiszáll ebből a védelemből, akármi miatt, akár a saját hibája miatt, akár mások hibája miatt, akkor sokkal sebezhetőbbé válik. Ilyenkor nagyon fontos az, hogyha valaki nem tudja ezt a modellt megélni, mert még egyedül van, vagy pedig egyszerűen tönkrement a házassága, akkor kérni az Isten kegyelmét, hogy azt, amit a férjem nem tud biztosítani nekem, mondjuk egy feleségnek, akkor ez Krisztus valamilyen módon pótolja, mert egyébként nagyon-nagyon kiszolgáltatott lesz az a valaki. Nos tehát, mielőtt rátérünk arra, hogy a feleségeknek mit kell tenni, a férjeknek tehát nem mást, mint vezetni, és a tekintélyben folyamatosan előre haladni, hogy Isten áldása legyen az életünkön. Azt szeretném most, hogy álljunk meg egy picit, és imádkozzunk a férjekért, jó? Benne vagytok, férjek, kértek egy imát? Hogy Isten áldjon meg bennünket? Vagy a fiúk, férfiak, vagy leendő férjeknek is. Szükségünk van erre, mert ennélkül nem fogunk menni előre, nem fogunk jó eredményeket elérni. Szóval, imádkozzunk a férjekért. Van itt egy olyan feleség, aki szívesen imádkozna a jelenlévő férjekért? Bárki. Oké, szabad angolul is imádkozni, hogyha akarod, oké? Jó, akkor most a férjekért fogunk imádkozni, és egy feleség fog egy áldást kérni a férjekre.
Dear Jesus, we come before you as wives and women, and we pray for our husbands. We pray that we can submit to them and love them. They are worthy of our honor and our love. And Lord, I pray for the women here that are not married yet, and I pray that they would find godly men, godly husbands that would honor you and be good examples, good leaders, Lord. Thank you for the men in this room and their leadership. And Lord, we pray that you would bless them greatly. And we love you, Lord. Amen.
Köszi, Keri. Nos, folytassuk a nőknek szóló tanítása. Most tehát a feleségek figyeljenek. A feleségekkel kapcsolatban néhány dolgot szeretnék megemlíteni, illetve két fontos dolgot itt is kiemelni. A férjeknek tehát Isten igéje azt mondja, hogy szeressétek a feleségeteket, pont. A kérdés tehát az, hogy mit kell tenni ahhoz egy kedves feleségnek, vagy egy nőnek, hogy a férje szeretni tudja. Ez egy fontos kérdés. Ez a te is úgy gondolkodod, hogy én olyan vagyok, amilyen engem nem érdekel, hogy milyen vagyok, feleségemnek az a kötelessége, vagy férjemnek az a kötelessége, hogy szeressen engem, ez van a Bibliában pont, nem kell ezzel foglalkozni tovább, akkor nem biztos, hogy boldog lesz a család életed. Nem biztos, hogy boldog lesz a házasságod. Nos, tehát mit kell tenni a feleségnek, hogy a férj szeresse? 1, 2, 3, 4 igét szeretnék felolvasni, ez 4 fél mondat. Ezek arról szólnak, hogy mit ne csinálj. És hogyha már ezt megjegyezted, hogy mit ne csinálj, akkor már sokat tanultál ma. Mindjárt érteni fogjátok. Példabeszédek 29.13 ezt mondja, mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Jobb a tető sarkán lakni, mint a zsémbes asszonnyal együtt egy házban. Jobb a puszta földjén lakni, mint a zsémbes és bosszús asszonnyal, ... Ezek mind a példabeszédek könyvében, és az mindig különböző helyeken. Példabeszédek 21.15 végül azt mondja, Az áporeső idején csepegő háztető és az zsémbes asszony egyformák. Mit jelent az, hogy zsémbes? Egy magyar nyelvleckét veszünk. Mit jelent az, hogy zsémbes? Valaki tudja ennek a magyar megfelelőjét? Állandó elégedetlenkedés, morgolódás, panaszkodás. Semmi se tetszik neki. Így van, semmi nem jó. Mindig mindenbe beleszól. Nem engedelmes, igen. Alapvetően zsémbes asszony, hogy soha nem szokott engedelmes lenni. Tehát mindig van egy jobb ötlete annál, amit a férje mond neki. A Bibliában, itt én csak 4 igét emeltem ki, de azt hiszem, hogy még plusz 2 helyen van a zsémbes asszonyról szó. Tehát mondjuk 6 helyen szó van arról, hogy a feleség, ha ilyen zsémbeskedő, tehát állandóan elégedetlenkedő, soha semmi nem jó neki, mindig valami más kell, mindig csak a probléma van, egyszerűen semmiben nem tud örömöt találni, mindig csak engedetlenkedik, mindig csak problémákat lát. Az ilyen típusú nőnek az életében ott lesz az a probléma, hogy a kedves férje nem fogja igazán szeretni. Ugye? Mert ki tud normálisan szeretni egy ilyen nőt? Hogy állandóan mindig a cirkusz van. Na most, amikor azt kérdezzük, hogy mit kell tenni a feleségnek, hogy a férj szeresse, akkor a mai fontos üzenet, hogy ne legyél zsémbes asszony. Ne legyél ilyen. Aki állandóan mindig mindenbe problémát talál. Soha nem jó semmi, soha nem tudsz megelégedni semmivel. Ha az ilyen lelkület fakad föl belőled, mert ilyen a szíved, akkor ebből rengeteg feszültség lesz. És akkor nagyon fontos, hogy kérd az Urat, hogy ettől szabadítson meg. Ugyanis egy házasságban szövetségi kapcsolat van, ami azt jelenti, hogy társak vagyunk. Egymást kiegészítjük. És ha nem tudod kiegészíteni a férjedet, mert mindig jobb ötleteid vannak, ami egyébként nem fog működni valószínű sokszor, egyszerűen ez rengeteg feszültséget fog hordozni. Láttam már sajnos családokat szétesni amiatt, mert a feleség ilyen zsémbeskedő hozzáállással mindig azt mondta, és ezt jól fogjátok érteni, hogy mit tudom, bezzeg a kovácsék, bezzeg a kiség, azok már ezt csinálják, azoknak már ez van, azok már ezt is elérték, mi meg semmit, te meg soha semmit nem csinálsz itthon. Nálunk semmi nem működik jól. És ez a te mindig, te soha típusú megjegyzések, ezek a zsémbeskedő hozzáállások, ezek nagyon-nagyon sok kárt tesznek a házasságban. Nem fog téged szeretni a társad, ha ilyen vagy. Mert egyszerűen szerethetetlen vagy. Úgyhogy az első üzenet ma a hölgyeknek, hogy jobban szeressék őket a férjeik, az, hogy ne legyél zsémbes asszony. Filippi 4:7-9-ben azt mondja a Biblia, Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Tehát ha van is benned elégedetlenség, de hogyha ez Krisztusban megőrzöd ezeket a gondolatokat, és Krisztusban fog kibontakozni, az egy más. De egyébként ezt mondja a Biblia a folytatásban, hogy egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, és veletek lesz a békességnek az Istene. Vagyis mit üzen az Isten igéje? Nem mindig arra koncentrálja, ami nem jó, nem mindig az elégedetlenség és mindig csak a problémák, hanem azt mondja a Biblia, hogy ami jó, ami nemes, ami dicséretes, az arra figyelj oda, azt akár mondd is ki, vagy értékeld ezeket, és mi lesz ennek az eredménye? Hogy a békességnek az Isten ott lesz a szívedbe. Mert egyébként a zsémbeskedő hozzáállás az pedig el fogja űzni a békesség Istenét a szívedből is, meg utána a családodból is, meg a környezetedből is. Tehát nagyon fontos, hogy arra koncentráljunk, ami működik, ami előre viszi az életünket, ami Istentől jön, és ne arra, ami hiányzik, ami probléma. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy nőnek nem lehet azt mondani, hogy valami nem működik. Nem lehet azt mondani, hogy beszéljük meg, mert valami nem jó. Természetesen igen. De amikor ez napi 24 órában folyamatosan jön, mint a rádiót, amit nem lehet kikapcsolni, akkor ott problémák lesznek, higgyétek el. Nos, tehát ne legyél zsémbes asszony. A másik fontos üzenet így hangzik, hogy legyél vonzó. És ennek 2 területe van. 1 Timóteus 2:9-10-ben azt mondja a Biblia, Ugyanígy ti asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsétek magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Istenfélelmet való asszonyhoz illik, jó cselekedetekkel. Mit jelent ez? Amikor Pál apostol tanít, akkor nem azt mondja, hogy ne nézd meg a divatot. Nem azt mondja, hogy nem szabad kinyitni a milyen magazint, mit tudom én, akármelyik divatmagazint. Segítsetek nekem mi. A glamourt nem lehet kinyitni, ki lehet nyitni. Megnézheted a divatmagazint, megnézheted a tévében az ilyen típusú műsorokat, nem ez a gond. Az se baj, hogyha bemész a jó butikokba, és jó ruhákat veszel. Férjed biztos lelkes, odaadja a bankkártyát, és megveheted a legjobbakat, legszebbeket, fél évenként lecserélheted a ruhatáradat, ez nem probléma. Ha van háttérben tőke, ha a férjed ezt finanszírozza, akkor nagyszerű dicsőség az Úrnak, tedd meg. Csak a Biblia azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy nem a külső a fontosabb, hanem a belső. Tehát amennyi cuccot magadra raksz, ruhában, ékszerben, értékben, azt mondja Pál apostol, hogy annál sokkal értékesebb legyen belül, ami működik. Most képzeljétek el, egy zsémbes asszony elmegy a legjobb helyekre, és a legdivatosabb cuccokat fölveszi. Ez még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a férje nagyon szeretni fogja. Ugye? Mert belülről semmi nem változott. Ugyanaz az a romlott hozzáállás fog megnyilvánulni újra és újra. Tehát fontos, hogy először a belső, és a belsőben sokkal több érték legyen, mint a külsődön. És hogyha ezt az arányt jól tudod tartani, a belsőde sokkal többet tudsz fordítani, hogy az Istennel való kapcsolatod, a benned lévő szeretet, a benned lévő hűség, benned lévő tisztelet, a benned lévő szentség az nagyobb legyen, mint az, ami kívülről sugárzik belőled, hogy milyen ruhában vagy, vagy milyen a frizurád, vagy milyen a sminked, akkor Isten igéje arra bátorít téged, hogy jó irányba mész és haladjál előre. Csak az arányokra figyeljünk. Amikor belül szegénység van, kívül meg gazdagság, akkor ott problémák lesznek. És Pál apostol világosan beszél erről. Tehát amikor azt mondja, hogy legyél vonzó, akkor az egyik ilyen fontos dolog, hogy a szíved, a lelked, ami előbb-utóbb azért belátható, vagy meglátható, hogyha valaki megismer téged, akkor az legyen sokkal értékesebb, mint a külsőd. És hogyha ilyen vagy, akkor vonzó leszel. Aztán egy másik dolog azzal kapcsolatban, hogy mit jelent vonzónak lenni. 1 Sámuel 16:7-ben azt mondja a Biblia, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ezt egy másik összefüggésben mondja a Biblia, de egy nagyon fontos igazság. Az ember mit lát? Az, amit a szem előtt van. Az Isten mit lát? Azt is, ami az én szemem előtt van természetesen, de azt is látja, hogy mi van belül a szívembe. És amikor erre gondolunk, hogy egy nő, amikor legyen vonzó, akkor mivel Isten látja azt, ami a szívedben van, ezért fontos, hogy akarjál az Istennek tetszeni. És hogyha te Istennek tudsz tetszeni, az Isten gyönyörködni tud benned, akkor egy normális férj is tud benned gyönyörködni. A nem normális az nem biztos, de a normális az igen. A normális férj az tud benned gyönyörködni, mert vonzó a lelked, vonzó a szíved, vonzó az a minden, ami benned van, ami megnyilvánul a gondolkodásodban, a beszédedben, a hozzáállásodban, akármivel kapcsolatban. Szóval legyél vonzó, mert Isten látja azt is, ami a szívedben van, és ez fontos. Aztán azt mondja itt a Biblia, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Hát általában az emberek, magyarul a férfiak, mit néznek? Ami a szemük előtt van, igaz? Ezért nagyon fontos az is, hogy a külsőd legyen vonzó, vagyis ápolt legyél. Hadd térjek ahhoz a példához, amit ezzel a fiúval kapcsolatban mondtam a legelején. Amikor ő azt mondta, hogy őt nem érdekli az, hogy ő hogy néz ki, a feleségének úgyis az lesz majd a kötelesség, hogy elfogadja és szeresse őt, hát ez így nem működik. És ha te nem fordítasz gondot magadra, és nem ápolod magad, akkor a férje nem biztos, hogy nem fog szeretni téged. Ez ilyen egyszerű. Belül is vonzó legyél, meg kívül is vonzó legyél. És itt most nem arról beszélek, hogy a mai trendeknek megfelelően, mert ezek állandóan változnak, és a Varga Attila barátom szokta mindig mondani, hogy aki házasságot köt a korszellemmel, az nagyon hamar megözvegyül, és ez tényleg így van, mert ha elkezded követni a mai trendeket, holnap után már az nem fog működni, akkor mindig változtatni kell. Tehát nem erről beszélek, hanem alapvetően arról, hogy elégedj meg magaddal, gondolj magadra, figyelj magadra, fejlődjél belül, kívül, egyszerűen legyél egy olyan valaki, aki azt mondta, hogy jól érzem magam a bőrömben, és egyszerűen egy sugárzó egyéniség vagy, attól függetlenül, hogy milyen magas vagy, hány kiló vagy, és most piros ruha van rajtad, vagy kék, vagy fekete, vagy fehér, vagy teljesen mindegy. Amikor arról beszél a Biblia, hogy legyél vonzó, akkor azt jelenti, hogy legyen vonzó a lelked, és amikor valaki rád néz, akkor legyen egy ilyen kedvesség benned, ami vonzást jelent. És hogyha ez megvan, nem egy zsémbes asszony vagy, hanem ilyen vonzó egyéniség vagy, akkor a feleséged, illetve a férjed nagyon-nagyon tud téged szeretni. És nem lesz probléma az, hogy azt mondja az ige, hogy szeressem, de én már nem tudom szeretni. És tudjátok, rengeteg olyan házassági krízisben volt már szerencsém részt venni, amikor az egyik azt mondta, hogy én már nem tudom szeretni a másikat. Pedig 3 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy életem, halálom, meg ásókap a nagyharang, meg minden, meg semmi nem választhat el bennünket egymástól, és eljutnak odáig, hogy már látni se akarja a másikat. Miért? Mert valami elromlott. Vagy a férj oldaláról nem működik a vezetés, egyszerűen lusta valaki lett belőle, aki nem tölti be a küldetését, vagy pedig a feleség oldaláról, hogy nem tud vonzó lenni, vagy zsémbes lett, vagy bármi, valami zűr van náluk, ami miatt egyszerűen nem a tisztelet, az engedelmesség és a szeretet működik, hanem a feszültség, az egymás károsztatása, bűnre van halmozva, és aztán jön a hűtlenség, és szétesik a házasság. Nos, tehát, kedves feleségek, összefoglaljuk a mai tanítást. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni nektek, hogy a férjetek szeressen, vagy a leendő férjetek szeressen, két fontos dolog. Az egyik, ne legyél zsémbes asszony, a zsémbes lány, a másik pedig legyél vonzó. A lelked is legyen vonzó, meg a személyiséged is legyen vonzó, és figyelj magadra. És ez sokat fog segíteni abban, hogy szeretni fognak és tisztelni fognak téged, vagy szerelmes lesz az a valaki beléd továbbra is. Nos, álljunk meg itt is akkor, imádkozzunk a feleségekért is, jó? Van itt egy bátor férj, aki szívesen imádkozna minden kedves feleségért? Bárki vállalhatja. Szóval van egy... Köszönöm szépen. Adok egy mikrofont, hogyha hallják, jó? Neked szabad magyarul is imádkozni.
Köszönjük Istenünk, hogy ajándék a feleség az életünkben. Köszönjük, hogy mi is vágyunk arra, hogy szeretessük őket, és ez egy olyan csodálatos dolog. A szeretet felszabadít bennünket, és valóban örülhetünk a másiknak. Köszönjük, hogy egy életet is szívesen élünk így. Köszönjük, hogy hűségesek lehetünk egymáshoz, hogy örülhetünk egymásnak, hogy gazdag élettel ajándékoztál meg. Ha tudjuk ezt a te terved szerint mindezt véghez vinni. Te áld meg így a feleségeket is, hogy ezzel a belső kisugárzással és belső örömmel tudják kivetíteni mindazt, amit tőled kapnak. És ha tudjuk mi is megajándékozni őket ezzel a szeretettel, amit tőled kaptunk, Istenünk. Amen.
Köszönöm szépen. És akkor befejezésül. Azt mondja az ige, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig a Krisztusról és az egyházról mondom. Mi ebben a titok? A Biblia azt mondja, hogy a Krisztus és az egyház kapcsolata és a férj és a feleség kapcsolata az ugyanazon az alapon működik. És ennek az alapnak a neve nem más, mint a szövetség. Krisztus az új szövetségben az életét áldozza, az egyházért, a gyülekezetért, és ebben a szövetségben benne van az, hogy neked bármilyen gondod van, bármilyen problémád van, amikor imádkozol, akkor Krisztusban Isten komolyan vesz téged. Mert szövetségben vagytok. És amikor ő mond valamit, akkor fontos, hogy te is vedd komolyan, mert szövetségi kapcsolat van közted és Isten között Krisztusban. És azt mondja a Biblia, hogy ez egy titok, egy titokzatos dolog, de mégis működik. Nem látjuk mindig a hátterében folyó zajló dolgokat, de mégis működőképes kapcsolat, hogy a mindenható Isten Krisztusban egy szövetségi kapcsolatban vagy veled, és oda-vissza működik az információ, egymást segítjük, egymást támogatjuk. Mi engedelmeskedünk Istennek, ő meg vezet bennünket, és megáldja az életünket. Ez egy fantasztikus biztonságot jelent. És azt mondja a Biblia, hogy tulajdonképpen a férj és a feleségnek a kapcsolata a házasságban ugyanilyen bizalmi kapcsolat és ugyanilyen szövetségi kapcsolat alapon működik. Hogy egymást segítjük és támogatjuk, és az egyik mond valamit, a másik odafigyel rá. Ha valakinek van egy szüksége, akkor a másik segít abban, hogy az be legyen töltve, meg legyen oldva. Egy normális szövetségi kapcsolatban az fog kiábrázolódni, hogy én mindent odaadok neked, te is mindent odaadsz nekem, és egyszerűen szeretjük és tiszteljük egymást. Ez a titok, amiről a Biblia beszél, hogy Krisztusban szövetségi kapcsolatunk van egymással. És azt mondja a Biblia, hogy lesznek ketten egy test. Miután egy test lett a kettő, tehát a férfi és a nő, utána működik ez a szövetségi kapcsolat, azt mondjuk, hogy utána házasság. Ha egy testet ketté vágsz, mi történik akkor? Hát először fájdalom, aztán néhány másodperc múlva meg halál. Ugye? Tehát képzelje bárkit, egy test, az egy élő szervezet. Ha az ketté vágod, meg fog halni. Ugye? És amikor a Biblia erről beszél, hogy lesznek ketten egy test, akkor alapvetően azt képviseli a Biblia, hogy a kettő mivel egy lett, ezért ne válasszuk el. És hadd erősítsem meg azt, hogy akik házasságban éltek, tegyetek meg mindent azért, hogy jó férjek vagy jó feleségek legyetek, hogy ezt az egy testet ne válassza el senki és semmi. Ami rajtad áll, azt tedd meg. Tudom, hogy nem minden rajtad múlik, mert egy ilyen szövetségi kapcsolatban két emberről van szó. De ami rajtad múlik, azt tedd meg. És hogyha megteszed ezt, és vigyázol arra, hogy az egy test az egy maradjon, és ne váljon el, akkor már sokat tettél azért, hogy boldog legyen az életed, hogy boldog legyen a családod, meg a gyermekeid normálisan tudjanak egy olyan védelem alatt felnőni, amit csak a család tud biztosítani. És hadd mondjak még valamit. Az Istennek a B terve az A terve ez, tehát hogy vigyázz, egy test maradjál. Na mégis tönkrement már egy házasság, és hogyha úgy vagy itt, hogy elváltál a férjedtől, vagy a feleségedtől, tönkrement a kapcsolatod, akármi miatt is, de tönkrement. Az Isten kegyelme és az Isten szeretete, az tovább tud téged segíteni, és meg tud téged gyógyítani. De ne felejtsük el, hogy alapvetően a Biblia alapján mindig azt képviseljük, hogy a házastársak ne váljanak el egymástól. Ha mégis tönkre megy, akkor Istennek a B terve valósul meg, hogy az egyéneket próbálja felépíteni. Ha mégis tönkrement a házasságod, az nem azt jelenti, hogy reménytelen eset vagy, és mehetsz a pokolba. Nem erről szól a dolog. Az Isten kegyelme sokkal több ennél. De tegyél meg mindent azért, hogy az egy test az ne legyen ketté választva. Mert amikor ketté van választva, akkor mindig egyfajta halál következik be. Érzelmileg mindenképpen, de ennek mindenféle más megnyilvánulása is vannak. És a halál az mindig fájdalmas, mindig rengeteg problémát és nehézséget hoz. És a halálból és a gyászból való felépülés az soha nem egy-két napnak az eredménye. Ha valaki átéli a halált, akár a házasságnak a halálát, utána egy hosszú gyógyulási folyamat szokott következni, és ebben szükség van az Isten kegyelmére. Efézus 5:25-26, tehát azt mondja, férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje. Kedves férfiak, hadd mondjak még nektek, nekem is, magamnak is valamit. Ezt az ige verset úgy is le lehet fordítani, hogy úgy szeressük a feleségünket, és olyan módon viszonyuljunk hozzá, hogy készek legyenek az Isten tiszteletre. Amikor azt mondja a Biblia, hogy megtisztuljanak és megtisztítva megszentelje őket, tehát, hogy Krisztus ezt teszi az egyházra, hogy megtisztítja, megszenteli, hogy így állítsa önmaga elé. Ez nem más, mint azt jelenti, hogy Krisztus alkalmassá tesz bennünket arra, hogy egy igaz Isten tiszteletet gyakorolhassunk, hogy az Isten elé állhassunk, hogy megtisztít bennünket, megújít bennünket és megerősít bennünket. És ebben a titokban ugyanezt történik, hogy ha valaki jó férj és a családnak a vezetője, akkor egy ilyen üzenetet küld ma Isten nekünk, hogy vigyázzunk arra, és tegyünk meg mindent azért, hogy a családunk az Isten tiszteletre felkészített legyen. És amikor a családunk az Isten tiszteletre felkészített, akkor nagyon sokat tettünk azért, hogy az Isten kegyelme áradjon, meg az Isten szeretete áradjon, és jó dolgok történjenek. Salamon így fogalmazta meg, Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Vagyis a házasság, a családi élet az nem egy szenvedés. Amikor bőstelen emberek, vagy talán így humorosan valakik azt mondják egy házasságkötést, hogy na végre neked se jobb, mint nekem, és akkor ezek a hozzáállások. Ez nem az igazság. A Biblia azt mondja, hogy a normális az az, hogy a házasságban ugyanolyan élvezet az élet, mint előtte volt. Egy más dimenzióját lehet megtapasztalni az életnek, de mindenképpen az Isten akarata az, hogy élvezd az életet, élvezd a házasságodat, és mindaz, amit Isten ad neked a házasságban, akkor azt hálaadással fogadd és éld meg. És amikor ezt megéled, akkor jól érzed magad. Amikor ez nem működik valami miatt, vagy valakinek a hibája miatt, akkor vannak a feszültségek és a nehézségek. Szóval ezzel a bátorító ígével szeretném zárni a mai napot, hogy élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, vagy a férjeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Ez egy jó program minden házaspárnak. És akik még nem vagytok házasságban, vagy már nem vagytok házasságban, ez egy jó program lehet, hogyha azt akarja Isten, hogy tovább tudj lépni, akkor ez legyen a célod. Nem azért kell megházasodni, hogy az anyagi terheket könnyebben lehessen viselni. Nem azért, hogy annyira magányos vagyok, és hogy valaki nyalogassa a sebeimet. Nem ezért. Azért, hogy az Istennek az igéje kiteljesedjen az életünkben, és élvezni tudjuk az életet, és egyszerűen normálisan működjenek a dolgaink úgy, ahogy Isten megtervezte. Szóval élvezzük az életet férjünkkel vagy feleségünkkel az életünk minden napján. Ugye milyen jó az Úr? Nem azt mondja, hogy szenvedj egész életedben, és engedelmeskedj nekem, és nem tudom, bőjtölj egész életedbe, hanem azt mondja az Isten igéje, hogy szeresd a feleségedet, szeresd a férjedet, és élvezzétek együtt az életet. Ez egy fontos üzenet. Ma imádkoztunk a férjekért, feleségekért. Én szeretném, ha most imádkoznánk azokért, akik még nincsenek házasságban, vagy már nincsenek házasságban, hiszen Isten kegyelme mindenkinek elérhető. És lehet, hogy ott van a szíveden egy vágy, hogy Isten tovább segítsen téged. Mondd ezt el újra ma Istennek, és mondd el neki, hogy mi van a szíveden, mire vágysz igazán, vagy mi az, ami nem működik, vagy ami miatt tönkrement, hogy Isten gyógyítson meg, és állítson helyre. Imádkozzunk most. Mennyi atyánk, ahogy te megteremtetted ezt a világot, és te férfit és nőt teremtettél, és beindítottad ezt a nagyszerű programot, hogy férfiak és nők születnek erre a világra, és a házasságok azok férfiakból és nőkből állnak. Köszönjük ezt, Uram, és meg akarjuk ezt erősíteni, hogy elfogadjuk ezt, és hiszünk ebben. És imádkozom most azokért, Uram, akik még egyedül vannak. Kérünk, mennyei atyánk, hogy akik vágynak arra, hogy megtalálják a férjüket vagy a feleségüket, kérjük a te kegyelmedet, hogy vezesd őket, Uram. És imádkozom, hogy a másik oldalon azt a valakit, aki most nincs itt, őt is vezesd, Uram, hogy a következő napokban talán találkozhassanak, hogy valami életjelet mutassanak egymásnak, ami tőled jön, amiben a te akaratod és a te kegyelmed benne van. Imádkozunk azért, Uram, hogy így vezesd előre mindazokat, akik egyedül vannak még. És kérünk téged, hogy ezt az időszakot ne szenvedésként éljék meg, hanem kegyelemként. Uram, kérünk, adj igazi jó házasságokat, a mennyben született házasságokat, amelyek itt a Földön kiábrázolódnak és megnyilvánulnak. Uram, így imádkozom, hogy mindazok, akik itt vannak ezen az Isten tiszteleten, és készülnek a házasságra, ilyen házassággal áld meg őket, és ajándékozz meg őket, Uram. És kérjük a védelmet és az életükre, hogy az ördög ne tudja ezt elrontani, és ne tudja tönkretenni, Uram. És mennyi, Atyám, imádkozunk azokért, akiknek tönkrement a házasságuk. Talán egy vagy több válás is átéltek, és tele vannak fájdalmakkal, vagy lelki sebekkel, csalódásokkal. Uram, kérünk téged, hogy jöjj most a te drága kegyelmeddel, és tényleg öleld át ezeket a kedves testvéreinket, vagy barátainkat. Adj egy megújulást az életükbe, Uram, hogy a sebek begyógyuljanak, hogy a bűnök meg legyenek bocsájtva, hogy egy új perspektíva, egy új vízió legyen előttük, hogy előre tudjanak haladni, és ne helyben járjanak. Uram, kérünk téged, hogy adj így kegyelmet és tovább lépést. És imádkozom azért, Uram, hogy azokban a családokban, ahol fölbomlott a házasság, és a gyerekek talán ritkán látják az édesanyát, vagy az édesapát, külön imádkozunk, Uram, a gyerekekért, hogy védd meg őket, és óvd meg őket, Uram. Hogy mindazok a rossz hatások, amelyek a világból az ördögnek a támadásai miatt érhetik őket. Uram, kérjük, hogy a te áldó kezed legyen rajtuk, és őrizd meg őket. És imádkozunk azokért is, mennyi atyánk, akiknek a férjük vagy a feleségük még nem keresztény, még nem született újjá. Uram, a te ígédben megígérted azt, hogy te úgy tekintesz ezekre a családokra, hogy a hívő férj vagy a hívő feleség által megvan szentelve az egész család. Köszönjük ezt, Uram. De imádkozunk, értük is, Uram, hogy akik még nem tértek meg, ők térjenek meg. Találkozzanak veled, Jézus Krisztus, aki a kegyelmet és a megbocsátást és az örök életet hozod el nekik. Így imádkozunk, Uram, hogy legyenek áldottak ezek a kapcsolatok, legyenek áldottak, Uram, ezek a házasságok, és a te munkád folytatódjon, amit elkezdtél, az dicsőségesen fejezd be. Kérjük ezt, mennyei atyánk. És imádkozunk, hogy valamennyünknek az élete, akár házasságban, akár házasságon kívül, de kérjük, Uram, hogy legyen áldott, vezess bennünket tovább. A te akaratod szerint ezt kérjük, Jézus Krisztus, a te nevedben. Amen. Született egy dal, nem tudom pontosan mikor, viszont nem túl régen, pár napja egy fordítása ennek a dalnak, ami a házasságról szól. Kérlek benneteket, hogy hallgassátok meg. A szövege nagyon-nagyon hétköznapi és aktuális, úgyhogy figyeljetek erre a dalra, amit a Henny és a Józsi fog elénekelni.
szeretni foglak őszen is. Időnként elfelejtem, majd eszembe jut nevem. A tiéd nem felejtem el, itt élsz a szívemben. Nem félek már az eskütől, társam legyél egy életen át. Megnyerted a szívemet, nem félek már az eskütől, társam legyél egy életen át.